Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Április 17-én szerdán reggel 9 óra 9 perckor Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
És a kedves hallgatókkal, akik közül az egyik azt írja nekünk, az amerikai elnök jelöltek megkövetelt tulajdonsága az aluszékonyság. Hát ha nem is megkövetelt, de vele járó.
Hát most ez a két most. Ember, igen, mind igen. A kettő tök öreg, abszolút, ezt lehet tudni. Igen. Azt hiszem 4 vagy 5 év maximum, azt hiszem 4 év van a kettő között, úgyhogy a Trumpnak ezek után főleg, ami most történt, semmi értelme, hogy azzal kampányoljon, hogy milyen öreg Joe Biden. De hát ez önmagában ez az egész hallgatási ügy, ez elképesztő, és tényleg.
Teljesen.
Konkrétan végignéztem egy vitát, ahol egész egyszerűen az jött ki, hogy igazából tényleg precedens nélküli, hogy konkrét börtönbüntetéses ítélet szülessen amerikai elnök vagy ex-elnöknél, de hogy 3 jogtudor is azt magyarázta, hogy itt igazából nem nagyon van kibúvó. Tehát, hogyha minden áll úgy, hogy az ügyészség mondja, kénytelenek lesznek. Ezt addig nem lehet kivételezni, igen, ilyen
persze.
Esetben,
hát
függetlenül, hogy hát, hogy jaj, de hát az mégis milyen, hát igen. Ugye elnök, mert milyen, hát elnök, ez ilyen, igen. Ez probléma, úgyhogy egyszerűen nem is tudom, hogy lehet, hát minden esetre befolyásolja a szavazásokat, persze, és ebből a szempontból jogosan mondja Donald Trump, de hát nem az összeesküvők csinálják ellene, hanem hát ő csinálta saját magának, na mindegy. De sokkal fontosabb témánk is van, ami nem Amerika meg Donald Trump, hanem Budapest és az albérletárak.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Na nézzük az albérlet árakat, albérlet piacot, hogyan alakult az elmúlt időszakban, mert megint történt egy kis szintlépés, ami természetesen az árak emelkedését jelenti. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével nézzük át az albérleti piacot, vagy bérelt ingatlan piacot. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Azt hiszem, ez az albérlet most már megmarad akár, függetlenül attól, hogy már
igen, átalakult a jelentése.
Igen, így a, de akkor is egyszerűbb, mint itt azon dadogni, hogy a bérbe adott lakások, ingatlanok, stb. Na, nézzük, mi a helyzet? Úgy néz ki, hogy új szintet értek el az albérlet árak Budapesten.
Igen, és gyakorlatilag messze még a vége. Jelenleg 270 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, de ami talán még inkább elgondolkodható, hogy a KSH-val közösen készített havi lakbérindexünknek az adatai alapján Budapesten márciusban 1,8%-kal drágultak az albérletárak, és a zárulás megjegyzés egyébként arról, hogy ezt albérletáraknak hívhatjuk, meg albérletének, erről van papírom az MTA Nyelvtudományi Intézetétől is.
Kiváló!
Hát ebből a szempontból ez hátra dőlhetünk, viszont a bérlők nem dőlhetnek hátra, mert hogyha ezt a havi 1,8%-os drágulási ütemet éves szintre vetítjük, hát akkor azért messze 20% fölöttre jön neki a havi drágulás üteme. És ebből az is látszik, hogy nem feltétlenül csak és kizárólag a bérbeadók mohóságán, fogalmazunk így, múlik a bérleti díjak drágulása, hanem a fizetőképes kereslet teherbíró képességén. Tehát azért az elmúlt egy év adataiból látszik, hogy leginkább a keresetek és a jövedelmek változása van hatással az albérletárak növekedésére. Ugye itt ez azért érdekes az év elején, mert sokan ilyenkor kapják készhez a valószínűleg az inflációtól elmaradó fizetésemelésük következtében befolyó jövedelmüket, és ez újabb apropót és lehetőséget teremt a bérbeadóknak az emelésre.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy alapvetően most már a bérekhez kötött inkább az, vagy azok emelkedési dinamikája határozza meg az albérletárak emelkedését. Ugye ez nekem rémlik, hogy múltkor az erőteljes növekedésben is ezért állt meg, tehát teljesen jogos, ugye, hogyha van egy kis bérnövekedés, akkor ugye az albérletpiac is hozzá tud tenni annyit, de többet nem.
Igen, és pont 2022-ben, meg 2023 bizonyos időszakaiban volt megtorpanás az albérletárakban, és emlékeztünk, hogy 2022. decemberében még nominálisan csökkentek is a bérleti díjak. Ugye itt is, hogyha reál értelemben nézzük az albérletárak alakulását, akkor most reál értelemben mondom, olcsóbban lehet bérelni, mint mondjuk 2019-ben, de ez rámutat arra, hogy az ingatlanpiacon azért korlátozott értelme van itt reál lakbérekről, meg reál árakról beszélni, mert valószínűleg ez a mondat nem tölti el őszinte örömmel a bérlőket, hiszen ők nominálisan kell, hogy kifizessék a havi bérleti díjat, és ha így haladunk, ezen az ütemen haladunk tovább, akkor ha jövő ilyenkor beszélgetünk, vagy lehet, hogy még kicsit hamarabb is, de 2025-ben a 300 ezer forintos budapesti albérletár is elérhető közelségbe kerül, vagy már meg is haladhatjuk azt.
Hát ez komoly. Van-e valamiféle szóródás így a városon belül, mert ugye itt egy átlagot mondunk, bár sosem tudom, hogy mi az átlag. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy átlagos ingatlan bérleti díja, akkor itt ez, gondolom van erre valamiféle modell, vagy valamiféle paraméterezett átlag ingatlan. Ez hogy néz ki?
Igen, itt azért annyi módszertani önvallomással tartozom nektek, és a kedves hallgatóknak, akik valószínűleg a hírfogyasztó kvalifikáltabb szegmenséhez tartoznak, hogy amikor átlagos bérleti díjról beszélünk, akkor mindig a mediánt értjük ez alatt. Tehát ennél ez az a szint, aminél a kiadó lakások fele olcsóbb, a fele pedig drágább. Most más kérdés, hogy a köznyelvben nagyon sokan ezt értik az átlag alatt, mert hogyha mondjuk így kiszámolnánk a medián és az átlag fizetéseket, mondjuk, hogyha egy milliárdos vállalkozó fizetését is ide vennénk, a mi hármunk, a beszélgetés lezajló három Igen. emberünk fizetés, ez akkor az átlag meg a medián az valahol egészen máshol
lenne. Menő szeretnénk, hogy milyen jó az átlagunk, ugye, de sajnos nem mi vagyunk azok, akik felhúznák.
Így van, viszont ugye benne vannak a legkisebb és a legnagyobb, vagy hát a legdrágábban bérbeadott lakások, vagy bérbeadó lakások bérleti díja is. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Budapesten az egyszobás lakások bérleti díja is 180 ezer forintot tesz ki. Tehát van az a minimum szint, ez a nagyjából 100-150 ezer forint között húzódik kerületenként, ahol aminél olcsóbban már nem nagyon lehet bérelni a fővárosban értelmezhető lakást, és a bérleti díjak is kerületenként jelentős szorulódást mutatnak. A legdrágább most az 5. kerület, ahol 380 ezer forint az átlag, viszont a legolcsóbb pedig a 23. kerület, ahol pedig 190 ezer forintért lehet a lakást bérelni átlagosan, tehát itt majdnem, hogy dupla akkora a különbség.
Igen, és gondolom, hogy nem olvad ennyire a különbség, hogyha egy nagyon picit kijebb megyünk, tehát hogyha mondjuk nagyon értelmszerűen, hogy Budapest határától nem olyan messze, ugye közlekedésileg már megoldható, de én ahogy nézegettem, Békesmegyer után is azért eléggé rázós árak vannak, tehát ezt észrevették
azért jó Igen, pár. És azért azt tegyük hozzá, hogy nem nagyon tudjuk elhagyni Budapestet bérlőként, és nagyon sokan nem is olyan akarják, mert egész egyszerűen rohamosan csökken a kínálat. Tehát igazából ugye a bérlakáspiacnak ugye az a nagy előnye a magas bérleti díjak ellenére, hogy ez a mobilitás, tehát a lakhatás mobilitása az a bérlők kezében van. Tehát hogyha mondjuk napi egy vagy másfél órát kéne ingázni a munkahelyre való bejutásra, akkor nem biztos, hogy ér annyit az a havi, nem tudom én, 10-20 ezer forinttal olcsó bérleti díj, amit megtakarítok azzal, hogyha mondjuk kiköltözöm Budapestről, és én is az agglomerációból ingázom. És ugye erre nem is nagy, ez a kínálat sem követi le. Az más kérdés, hogyha valaki mondjuk kettes házba költözne, az már egy izgalmas sztori lehet, hogyha mondjuk van egy társasházi lakása Budapesten, és azt kiadja, és azt kiegészíti valamekkora összeggel, akkor lehet, hogy hogy bejebb van, mint hogyha évekig spórol mondjuk egy kertes házra az agglomerációban, és instant módon tudja élvezni mondjuk a kertes ház örömeit, akár bérléssel is.
Na, közben jött egy ilyen, hogy lehet azt mondani, hogy az albérletárak rugalmatlanok? Akinek ingatlana van, általában megtakarításaiból veszi, munkajövedelem mellett nincsen rászólóval, hogy hamar kiadja.
Elég hibás megközelítés.
Kitartja a bérleti díjat, gyors kereséssel Budapesten 8300 kiadó ingatlan találtam, szóval úgy tűnik, hogy van kínálat.
Azért van rászorulva, mert megtérülést kéne számolni, csak sajnos sokan nem teszik, mert nem annyira pallérozottak pénzügyiek, és azt hiszik, hogy ráérnek kiadni az ingatlanukat, de ez csak az én véleményem.
Balázsnak abszolút igaza van, mert hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mondjuk egy tekintsünk el attól, hogy 50 millió forint értékű ingatlan, hogy két hónapig üresen áll, inkább beszéljünk arról, hogy nem szedem be a bérleti díjat, ami elmarad ettől, ami kiesik azzal, hogy nem adom ki. Nem csak, hogy a kieső bevétellel bukok mondjuk 2-300 ezeret adott esetben, hanem még a rezsiköltséget is én fizetetem, tehát duplán szív az a tulajdonos. És ezért látszik, hogy a bérleti piac eléggé árérzékeny. Tehát amikor megzökken a kereslet, ugye csökken a fizetőképes kereslet, ugye ezt láttuk a Covid idején, akkor egész egyszerűen nominálisan is csökkenésnek indultak az albérletárak, miközben a lakásárakat kitartották a tulajdonosok, és ott minimális volt a csökkenés mértéke. Tehát ebből a szempontból az albérlet piac mondhatni, hogy empatikusabb, meg szociálisabb jelleget ölt, mint mondjuk az eladó lakások piaca, ami kegyetlen mondhatjuk a magas ingatlanárak tekintetében.
Na akkor még egy eszembesítelek, most jött SMS-ben, hogy utálom az ilyen mondatokat, hogy hol lehet,
WhatsApp-on, hogy WhatsAppon jött.
Igen, hogy 2025-re elérheti a 300 ezres határt. Ezek a mondatok is késztetik a bérbeadókat a díjak emelésére.
Hát ugye itt jön be az, amiről beszéltünk, hogyha valaki mondjuk a Havanna lakótelepi szuterényét szeretné 300 ezer forintért bérbeadni, és előre szaladt, hogy 2025 helyett már ez 2024 márciusában meglépi, és hónapokig üresen áll, akkor meg is érdemli.
Hát szuterény joga, nem?
Szuterény joga, hát, igen.
Így van, ezt szerintem védegyeztetnek kéne ezt a kifejezést, mert ennek lenne.
Sajnos, de mindegy, de jó, jól mondod.
Lenne rá kereslet. Minden esetre azért azt hozzá kell tenni, hogy azért a képennél árnyaltabb, mert ha valaki egy jó bérlőt talál, és lehet, hogy ez már évek óta bérlője, akkor nem fog a tulajdonos elkezdeni azon, az esetek nagy többségében nem fog a tulajdonos elkezdeni azon izgulni, hogy jaj, most 15 ezer forintot bukok havonta azzal, hogy nem aktualizálom éppen a leg up-to-date bérleti díjszintek azt az albérleti díjat, amit beszedek a bérlőntől, mert egy jó bérlői aranyat ér. Tehát most az többet ér, hogy mondjuk vigyáz a lakásra, persze, nem lakja le, mint az a 10-20 ezer forint, amit többet beszedhetnék tőle. Tehát azért van az, hogy csak egyes ingatlanok csak időről időre árazódnak át a bérleti piacon, főleg akkor, amikor a bérlő valamilyen élethelyzet változás miatt kiköltözik. És egyébként még egy gondolat, ez a 8000 kiadó lakáshoz, valóban ez látszólag nem kevés kínálati szinten, de hogyha figyelembe vesszük azt, hogy Budapesten a lakosok 20%-a nem a saját tulajdon ingatlanában lakik, ergo bérli azt, és Budapesten lakik mondjuk 1,6 millió ember, akkor azért az 320 ezer, hogyha jól számolok, akkor az 320 ezer embert jelent, és arra jut egy adó időpillanatban kiadó 8000 lakás. Szóval itt azért ez a kínálat szűkössége nagy mértékben hozzájárul a borsos bérleti díjakhoz is a fővárosban.
Világos. Fú, nagyon jó, hogy ezt most nagyon alaposan átnéztük, úgyhogy tök klassz, és nagyon szépen köszi. Jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm, nektek is szép napot.
Szia.
Kívánunk.
Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével néztünk rá egy picit az albérletpiacra.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
Na akkor erre egy zenei aláfestést
hozunk. Várjál csak a zenei aláfest, bocsánat, mert mondjad. Jött egy ilyen, hogy Marina parton a 13. kerületben rengeteg üres lakáson, nem is értem a tulajok hozzáállását. Erről beszéltünk a héten, vagy tegnap talán a lakásszövetkezeti beszélgetéskor, akik ugye fölvállalják azt, hogy az üres érthető, mert van, aki egész egyszerűen az egész bumlit nem vállalja. Azt mondja, az egy megtakarítás, nem hoz túl jól, mert ugye neki csak az áremelkedés marad, tehát ugye a bérleti díj az nem tesz hozzá a hozamához, de egy biztos, ott van, azt is tudja, hogy nem rohad le, nem lakják le. Ez egyfajta hozzáállás, nem a legjobb, de van, aki megteheti, és erre jött létre ugye az a lakásszövetkezeti rendszer, amiben az ilyen ingatlanokat segítik kiadni, és a cég vállal garanciát arra, hogy ő futja azt a kockázatot, hogy ő ugyanúgy fogja visszaadni, ennek fejében természetesen kisebb bérleti díjért, és csak mert egy hallgató írta, hogy ez hülyeség, erre nem lesz érdeklődés, hát pont az ilyeneknek lesz, és egyébként látszik is, ugye, mert már a beszélgetésből is kiderült, hogy nemrég indult, és már 100 ilyen ingatlan tulajdonos jelentkezett nálunk.
Igen, nem lehet mindent csak úgy leelhessegetni, mert hogyha, tehát annyira rétegzett a piac, és annyira mások az elvárások, akár az egyik, akár a másik oldalon, hogy vannak ilyen nissek, és ez egy ilyen niss, ami működik. Ezek szerint. Tehát, na jó, oké, köszönjük szépen a kérdéseket. Kérdezzetek még. Szóval aláfestjük zeneileg. Van egy Ikebe Shakedown nevű brooklyni zenekar, ez egy ilyen rezes banda, héttagú fúvós banda, és nagyon sok filmben, sorozatban megfordultak már, mert olyan zenét gyártanak, ami kimondottan jó. Minden a soul-tól a psychedelic funkig van a repertoárukban, de én inkább úgy jellemezném, hogy ilyen western krimi zene. Úgyhogy hát ez egyébként pont olyan, mint az albérletpiac Budapesten.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Árokszállási Zoltán vezető elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok én is!
Hát tegnap elintéztek minket, azért az a 3%-os mínusz az erős volt. Most ehhez képest mit tudunk felmutatni, és mit csinál Európa?
Hát ehhez képest egy kicsit jobban nézzünk ki, most 0,6%-pontos pluszban áll a BUX index, ez 65.823 pontot jelent ebben a pillanatban, és a vezető részvényeink között inkább az emelkedés az, ami meghatározó, egyedül a Richter esik 0,4%-kal 40 forinttal, de a OTP 0,5%-kal emelkedik, a MOL 0,5%-kal, a Magyar Telekom is közel 1%-kal, tehát azért inkább pluszban vagyunk, és hát a nemzetközi hangulat is azért megnyugodott. Én azt gondolom, hogy a tegnapi BUX indexbeli esést is elsősorban az okozhatta, hogy a nemzetközi hangulat eléggé gyászos volt még az előző napon, de itt most a tegnapi nap folyamán az amerikai indexekben egy ilyen moderálódás látszott, nem folytatódott az esés, és Dow Jones még emelkedni is tudott, S&P 0,2%-os mínuszban zárt, tehát kicsit most megnyugodni látszanak a kedélyek, ugye volt itt iráni támadás Izrael ellen, esetleges izraeli válaszcsapás, közben meg a kamatvárakozások is emelkedtek a tengeren túlon, tehát minden össze...
150 dolláros olajlós jóslat, úgyhogy az égvilágon minden, igen.
Na hát ezt még nem is láttam, hogy 100 ezer dolláros olajjóslatot mondott, de valaki azért...
150.
Csőha, ez egy kicsit meredek. Igen, hát nyilván, hogyha eszkalálódnának a dolgok, akkor nagyon könnyen több 10 dollárra fölmetne az olajár, de ugye nem tudjuk, tehát ez még egy bizonytalanság.
Igen. Így egyesével milyen áron pörögnek a vezetők, mit lehet mondani?
Azt látom most, hogy az OTP árfolyam, úgyhogy mondtam, hogy emelkedett, és hát fél perc alatt még tovább nőtt az emelkedés. 17.145 forinton forognak az OTP részvényei, ez 0,7%-os emelkedése tegnapi záróhoz képest, de a blue chipek közül leginkább a MOL az, amelyik emelkedik, közel 1,5%-kal, ez 3012 forintot jelent. A Magyar Telekom is pluszban van, 925 forinton jelenleg, ez közel 1%-os emelkedés, és ahogy mondtam, a Richter van kisebb mínuszban, de ennek mértéke sem túlzottan nagy, 0,4% ebben a pillanatban kicsit tovább esett, ez 8975 forintot jelent a részvényben.
Hát a forint hogy muzsikál?
A forint most egyébként éppen erősödik, jelenleg 394 forint 30 fillér körül forog az euró árfolyama, és itt egy érdekes fejlemény volt, ugyanis Kuti Zsolt, az MNB vezető közgazdásza adott egy interjút a Portfóliónak, amiben azt mondta, hogy felértékelődött a forint árfolyamának a szerepe, és hogy erre figyel az MNB, és ez azért egyfajta ilyen szóbeli intervenció, vagy valami ehhez közeli dolgot jelent. Hát ugye az MNB még várhatóan tovább fogja csökkenteni a kamatot, és áprilisban mi is arra számítunk, hogy egy 50 bázispontos további csökkentés lehet. Csak hát ugye a forint meg közben az elmúlt hetekben, hónapokban nem teljesített túl jól, és úgy tűnik, hogy az MNB próbál figyelni arra, hogy bár csökkenteni kellene tovább a kamatot, hiszen az alapkamat még mindig nagyon magas, az infláció meg már 4% alatt van, de hogy a forint árfolyamát ez ne bántsa annyira. És ugye az MNB azt szokta mondani, hogy nyilván nem árfolyam célja van, hanem hogyha az árfolyam gyengül, az inflációra negatívan hat, és nyilván most is ezt próbálta kiemelni az MNB. De azért az, hogy ennyit emlegetik az árfolyamot, és hogy ennek kitüntetett szerepe van, ez mindenképpen egyfajta jelzés a piacnak, és erősödik is a forint, mert ugye akkor a reggeli órákban még 3,95 fölötti szinteken jártunk, most ahogy pedig említettem, 3,94-25 az euróval szembeni árfolyam. Dollárral szemben pedig 370 forint fölött vagyunk, majdnem 371 forinton jelenleg.
Hét közepén vagyunk, van-e valami, vagy jön-e valami olyan makrohír, vagy történik-e bármi, ami befolyásolhatja a mozgásokat, árfolyamozgásokat?
Hát a mai napon annyira nagyon-nagyon nem. Talán az európai inflációs adat az, amelyik közelebbről figyelhető lesz. Délután pedig jegybankárok beszélnek, este 8-kor pedig az amerikai gazdaságból látjuk majd a Fed B-s könyvét, ami ma fog megjelenni. Ugye, ahogy említettem, 11-kor európai infláció van, ami talán befolyásolhatja a piacot, de én azt gondolom, hogy itt kezd eldőlni az a dolog, hogy az eurózónában hamarabb lehet kamatcsökkentés, mint a Fednél. Esetleg a mai adat ebben lehet, hogy hoz valami változást, de én nem számítanék olyan nagy.
Igen,
vagy éppen ráerősít. Én ezért inkább az utóbbit gondolom valószínűbbnek.
Oké, Zoli, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napod!
Köszönöm nektek is, sziasztok, viszal!
Árokszállási Zoltánnal, vezető elemzővel néztük át, hogy mi történik a tőzsdéken.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Hát egy szomorú hír ismételten, mégpedig az, hogy rákkeltő méreg ömlött a Salgóba, a Salgópatakba. Egy akkuhulladékot kezelő cég telephelyénél történt az. Helyi lakosok jelezték a Greenpeace felé, hogy furcsa vöröses-sárgás lé folyt a patakba. Az Éltex Kft. Salgótarjáni telephelyéről a hosszú hétvége alatt március 15-én, és hát ugye a Greenpeace szakértői a helyszínen mintát vettek, Simon Gergely, a társaság vagy a szervezet vegyi anyag szakértője van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Mi volt ezekben a mintákban?
Ami sajnos elég elkeserítő volt, hogy igen, nagy koncentrációban, több mint 800 mikrogram per literben volt rákkeltő vinilklorid ebben a kifolyó vöröses vízben. A víznek egyébként a vöröses színét azt vastagyületek adták, de azok viszonylag a vasoxid ártalmatlan. Inkább ez a rákkeltő szennyezés, ami kifejezetten aggodalomra ad okot. Ez ugye végig kipárologhatotta, hogy a kis patak átmegy Salgótarjánon, aztán belefolyik a Tarjánpatakba, ami nyilván kockázatot jelenthet arra, aki ezt belélegzi. Egyébként azóta az Éltex közleményben cáfolta, hogy ez tőle jönne. Az ő területéről folyt ki, az számukra egyértelmű volt. Viszont ők azt mondják, hogy ez máshonnan jön ebbe a szennyezés, úgyhogy nagyon várjuk, hogy a hatóság kiderítse, hogy pontosan hogy és mikor történt ez a szennyezés, mert hát nekünk is egy gyanús, hogy pont a hosszú hétvége alatt volt egy ilyen kifolyás, nem volt amúgy nagy esőzés, ami megindíthatott volna valamilyen egyéb korábbi szennyezést, és aztán szépen abba is maradt, amint vége volt a hosszú hétvégének. Tehát nagyon-nagyon reméljük, hogy tisztázni fogja a hatóság. Egyébként mi rögtön értesítettük katasztrófavédelmi, környezetvédelmi hatóságot, akik ebben ki is mentek a helyszínre, de annak ellenére, hogy eltelt lassan egy hónap, semmi tájékoztatást nem kaptunk, pedig kértünk, hogy mi ez, mi történik. Tehát mi is igazából a sajtóban látjuk, hogy elmondják, hogy ők vizsgálódnak, de nem tudjuk, hogy továbbra is, hogy mi okozta ezt az igen jelentős és elég, hogy mondjam, brutális szennyezést a környezetben.
Tehát most akkor a cég az úgy értelmezi, mert az, hogy az ő területéről folyt ki, azt nehéz cáfolni, az objektíven bizonyítható, de ő azt mondja, hogy nem ők okozták, tehát hogy valahogy keresztül folyt szerintük rajtuk ez az anyag, és nem ők a hibásak, vagy nem értem a védekezésüket.
Ezt igazából én se teljesen értem, megmondom őszintén, de ők határozottan azt mondják, hogy nem ők a felelősek. Aha. Mi azt láttuk, hogy ez egy ipari terület, tehát ez nem úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus magántulajdont, egy bekerített kertet, de ez ipari területre tartozó részen, tehát az Éltex területén egyszer csak kibukkan egy cső a pár méterre a Salgópataktól, és abból ömlött ez a vöröses szenny bele a patakba, és mi ott vettünk mintát. Tehát az tagadhatatlan, hogy az ő területükről, az, hogy a cső amúgy lehet, hogy valahonnan távolabbról indult el, és az ő területükön bukkan előre, hát ezt azt gondolom, hogy a hatóságoknak a cég együttműködésével kell akkor mielőbb tisztelni, de egyelőre, ami megjelent magyarázat, hogy egy korábbi salak dombból indult meg a szennyezés, ez nyilván lehetséges, de ez a jelentős illékony rákkeltő szennyezés, ez én szerintem, az én tudásom szerint elég kis eséllyel származhatott egy ilyen dombból, hiszen abból már rég elillant volna, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon örülnénk, hogyha tisztáznak ezek az a szennyezéseket, és az a baj, hogy egymás után gyűlnek ezek a szennyezési ügyek, amelyekre nem kapunk megnyugtató magyarázatot a hatóságoktól, és nagyon szeretnénk, hogyha tényleg végeznék a dolgokat, megelőznék meg elsősorban a szennyezéseket, de ha már kialakul a szennyezés, vagy civilek megtalálják, bemutatják, akkor nem a civileknek a nyilatkozatait próbálják mondjuk relativizálni és hitelt létezni, hanem megkeresik a szennyezőket és bemutatják, hogy mi volt az, ugye pár nemrég mutattuk be, hogy Gödön a akkumulátorgyár mellett volt egy csőtörés, mikor oda mentünk pár órával a csőtörés után, akkor a termőföldön egy kis tavacska volt ott a gyárral a háttérben, mintát vettünk belőle, és az is tele volt magzatkárosító oldószerrel, amit amúgy akkumulátorgyártáshoz használnak, és amiről elhíresült a Samsung, hogy folyamatosan kibocsátja. Erről se láttunk semmilyen tisztázást a hatóságok részéről, pedig itt is kértünk, de az se lett a mai napig tisztázva amúgy, hogy hogy került a Gödi kútvizekbe szintén ez az NMP anyag, amit ugye helyi civilek mértek ki, és még sorolhatnám azokat az eseteket, amikor megjelent itt a szennyezés, és nem történt láthatóan, hogy mondjam, olyan számunkra megnyugtató kezelése az ügynek, és megfelelő magyarázat erre, hogy ez hogy alakulhatott volna ki, lehet, hogy milyen lépéseket tettek, hogy mondjuk ne folytatódjon ez a szennyezés.
Ezek még túl friss ügyek, de a korábbi tapasztalatok azok mik, hogy ezek elhalnak csendben ezek a dolgok, vagy lassan, de azért megoldódnak, a hatóság utána jár, esetleg kapacitás hiány van, azt nem merném feltételezni, hogy a gyáraknak a hátsóját próbálják fedezni valamiféle lassított eljárással, de hogy mi lehet az oka, hogy ennyire nem működik jól a hatósági munka, azt tudjátok-e esetleg?
Nehéz erre jó választ adnom. Tegnap volt a Parlament Fenntartható Fejlődési Bizottságában egy meghallgatás szervezve az akkumulátorgyárak hulladékával kapcsolatban. Erre sajnos, mivel nem jöttek el a minisztérium képviselői, hiába voltak ott az illetékes civil szervezetek az országból mindenhonnan, ezért igazából csak informális ülésként lett megtartva, de hát ott sajnos azt hallottuk, legyen szó Ácsról, ahol a katógyár épül, Debrecenről, Gödről, jó pár helyről szólaltak helyek, de egyébként a mérnöki kamarának a vezetője is azt mondta el, hogy nem értelmezik jól a jogszabályokat, félreértelmezik, elérték, túl lazán kezelik, képtelenül nagy határértékeket adnak ezeknek a cégeknek. Például mind a Gödi, mind a komáromi akkumulátorgyár gyakorlatilag 75-ször több magzatkárosító NMP-t bocsájthat ki, mint az amúgy a jogszabályokban meg van írva, ezt Gödön orvosolták, úgy tudom Komáromban még nem, de ennek ellenére a hatóság, mikor kiderült, hogy 80 tonnányi ilyen anyag került a levegőbe, akkor azt mondták, hogy de hát erre volt engedélyük, ha csinálják. Az, hogy maga az engedély amúgy szabálytalan volt, azzal annak megláthatóan nincsen felelőse, hogy sokkal több méreggel terhelték a környezetet, és Ácson is ugye bejelentette a helyi cég, hogy semmilyen mérgező anyag nem kerülhet ki, zárt technológia lett, majd az engedélyekben mégis az van, hogy tonna szám kerülhet rákkeltőpor a levegőbe, a helyiek levegőjébe, ami úgy érzem, hogy mondjam, a 21. században, mikor vannak abszolút elérhető legjobb technológiák, amiket kötelező lenne alkalmazni, és itt nem valami csodákra kell gondolni, hanem szűrőkre, HEPA szűrőkre, tehát olyan dolgokra, hogy nem engedik ki a szennyezést. Ezeket igazán elő kellene írni a hatóságoknak, és azt látjuk, hogy elég, hogy mondjam, puha kézzel bánnak el ezekkel
a
cégekkel.
Nem csoda, hogyha a kormányzatnak ilyen a hozzáállása, ennek nagyon rossz az optikája azért, hogy egy ilyen megbeszélésre csak úgy fogja magát, és nem megy el a szakpolitika.
Hát elég elkeseredettek voltak a civil szervezetek képviselői, egyébként én is meg voltam hívva, hogy más szakértőkkel együtt ezt a problémát bemutassam, és hát tényleg se a minisztérium képviselői, se a kormány pártok képviselői nem voltak kíváncsiak a problémára, és a civilek arról számoltak be, hogy nem, hogy elüllenek ezek az ügyek, hanem folyamatosan történnek.
Tehát, igen, és
ha csak nézzük Gergő... a híreket, a komáromi gyárba is pár hete cianid került a levegőbe, kórházba vitték a lakosokat.
Nagyon nagy a számosságú.
Én azt nem értem, megmondom őszintén, hogy ez nem atomfizika. Tehát, hogy van egy patak, kijön egy cső egy patak mellett, abból szemmel láthatóan nem olyan dolog kerül a patakba, ami oda való. Most én értem, hogy mondjuk a vas származék az nem olyan káros, vagy nem káros, biztos annak is megvan a káros hatása, és hogy ennél vannak ezek a veszélyesebb anyagok, mint a vinilklorid, meg az arzén, amit szintén kimértettek, de hát látszik, hogy ez nem a patakba való cucc, ami oda megy, hát miért nem lehet ezzel valamit csinálni?
Hát ebben az megszűnt a vasszennyezés, tehát hogy az már nem folyik bele. Én csak arról nem kaptunk semmilyen tájékoztatást, meg amúgy a lakosság se, hogy mi volt a vasszennyezés, mire kell vigyázni, miért gond, hogy belefolytott ez a szennyezés. Tehát, hogy megnéztük a katasztrófavédelem honlapját arról a hétvégéről, Nógrád megyére, és tényleg le volt írva minden, hogy hány darab kismókust szedtek le a fákról a tűzoltók, de véletlenül se volt egy szó arról, hogy amúgy masszív rákkeltő szennyezés érte azt a patakot, amely mellett valószínűleg sokan üldögéltek a hosszú hétvégén.
Okay. Hát ez szomorú.
Igen.
Nem tudunk
rá mit mondani, meg több kérdésünk sincs, mert ez bőven elég volt arra, hogy egy kicsit megülje a gyomrunkat a sztorit.
Hát mert kérdésből van több, és válaszból kevesebb, és így ugye nagyon nehéz bármilyen konklúziót levonni.
Igen, hát folyamatosan azt látjuk, hogy a hatóságok, mint hogy azon dolgoznának, hogy tussanak el egy ügyet. Egyébként érdekes, hogy amikor egy-egy ilyen ügyet bejelentünk, hogy tele van az e-mailen már is ilyen levelekkel, hogy hol mi ömlött ki, hol milyen szennyezés volt, amiről semmilyen hír nem volt. Tehát, hogy mondjam. Úgyhogy pont kaptam egy levelet, hogy a Csepel szabadkikötőnél is valamikor a napokban volt egy jelentős szennyezés, amiről semmi hír nem volt, és hogy lezárták az egészet.
Tehát amit érzékelünk az esetek magas számosságát, az még nagyobb.
Igen, és ugye nem látszik az, hogy a hatóságok a helyzet magaslatán állnak abba, hogy megelőzzék ezeket a szennyezéseket, és eleve, hogyha előírnák nekik a szigorú határérdekeket, a elérhető legjobb technológia alkalmazását, akkor sokkal, és lenne egy sokkal komolyabb környezeti kárfelelősség előírás, sokkal komolyabb büntetésekkel, hiszen jelenleg azért gondoljunk bele, ezek például az akkumulátorgyárak, meg akkumulátor hulladék feldolgozók, ezek ilyen sok milliárd, akár 100 milliárdos állami támogatást is kaptak az adófizetők pénzéből.
Majd
amikor szabálytalankodnak, mérgezik a dolgozóikat, a környéket, akkor néha pár százezer, néha pár milliós bírságot kapnak, de láthatóan folyamatosan folytatják ezt a úgymond szabályoktól eltérő tevékenységeket, mert láthatóan nem teszi őket tönkre azt, hogy be kell fizetniük ilyen számukra jelentéktelen költségeket.
Oké, Gergő, azt tudjuk tenni, csak hogy többet beszélünk ezekről a dolgokról. Nagyon szépen köszönjük ezt is.
Köszönöm nektek.
Jó napot nektek. Hello, szia.
Simon Gergellyel, a Greenpeace egy anyagszakértőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
És itt van Fejér Marian. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Pont jókor.
Így, ahogy mondod, 6 perc múlva, 10 óra, és akkor utána.
Akkor pont lesz pont jókor.
Hát igazán. Hírek után, igazából.
Most csak kicsit vagyunk pont jókor.
Most nagyjából jókor vagyunk.
Nagyjából jókor, igen. Na, mi lesz akkor?
10 órától itt lesz Várnagy Andrea, Liszt Ferenc Díjas zongora művész, érdemes művész, a zenevarázslat mozgalom megalapítója. Nyilván én azt gondolom, hogy az ő életútja is nagyon érdekes, fogunk arról is beszélni, meg arról, ami neki kiemelt célja, hogy a kimagasló tehetségeket elindítsa a zenei pályán, valamint ezt a kamarazene szépségét bemutassa. Most nem, egyébként nagyon sok ilyesmivel foglalkozom, és rájöttem, hogy azért, mert nekem is ez egy kimenekülés úgy a világból, amikor rákoncentrálok egy kisebb közegre, vagy egy rétegre, aha, és annak a szenvedélyében így el lehet merülni, meg lehet kapni abból, hogy az ő világukban mi van. Szóval ez lesz az első órában. A második óra, attól is elég izgatott vagyok, mert hogy nyílik egy új közösségi alkotótér, a Dante, nem tudom, hogy ti már hallottatok-e róla.
Dante-ról, persze.
Igen, tehát, hogy most már...
Amikor csinálgatták, akkor beszélgettünk velük.
Mert tavaly?
Igen, mert hogy most nyílt talán, ugye?
Most fog nyílni.
Vagy most fog nyílni.
Most fog nyílni, de fog tavaly nyílni. Már igen, szó volt
igen,
róla.
Igen, igen.
Nyilván ennek voltak különböző hát, okai, hogy ez így persze. Nem sikerült. Ezért nem szoktunk csodálkozni. És a két alapító, Jászberényi Gábor és Gulyás Herman Sándor színészek jönnek, és egyébként én is tavaly már foglalkoztam volna velük, ezért elmentem, megnéztem őket az Eresben, az akkori befogadó helyükön, egy darab, a Kövek című darab, nem tudom, hogy ki látta, szenzációs, tehát egy óriás színházi élmény volt nekem, de, és most ők jönnek, és akkor most beszélgetünk arról, hogy most tényleg meg fog nyílni ez a Dante a Margit negyedben, és láttam róla kis filmeket, és nagyon sok önkéntetek, konkrétan önkéntesek
az igen, mentek, nagyon lelkesek,
palad és bontani, igen, kaját így
van,
voltak,
tehát igazi.
És hogy így van egy ilyen nagy remény arra, hogy lesz egy tér, ahova érdemes járni, ahova érdemes tartozni, annyira nem szeretném, ha ez az illúzió szét. Pukkanna. De hát most én is nagyon, nagyon, nagyon lelkes vagyok.
Beszélgessetek egy jót, a pont jókorban utánunk Fehér Mariannal. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket.
Nagyon szívesen, Endre. Neked kifejezetten nagyon szívesen mondok ilyeneket.
Tudom, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindig gondolsz rám, és ezeket elmondod nekem.
Marian,
igen.
Jó, akkor most jön Andrea a hírekkel, hogy utána jöhessen Marian. A pont jókorra, hogy holnap András és
Gábor
jöhessen egy igen. Friss, új.
Igen, köszönöm Balázs, hogy veled vezethetem.
Nagyon köszönöm, Endre, nagyon szép napot
egészséges
kívánok.
Egészséges bélflórát mindenkinek.
Így van, és kellemes szép napot.
Fáradjatok haza.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
Az Ecseri útnál. A Soroksári úton befelé